Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A misszió 99. világnapját ma tartjuk. A remény misszionáriusai a népek között címmel Ferenc pápa a misszió 99. világnapjára előre megírta üzenetét 2025. január 25-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Mint Ferenc pápa üzenetében írta, a 2025-ös jubileumi év missziós világnapjára, melynek központi üzenete a remény, ezt a mottót választottam. A remény misszionáriusai a népek között. Ez emlékezteti a keresztényeket és az egész egyházat, mint a megkereszteltek közösségét alapvető hivatásukra, arra, hogy Krisztus nyomdokain haladva a remény hírnökei és építői legyenek. Kívánom, hogy ez a kegyelmi időszak mindenkinek a hűséges Istennel való találkozás ideje legyen, aki a feltámadt Krisztusban élő reményre szült újjá bennünket. Kérem az ortodox, katolikus és protestáns testvéreinket, fogjunk össze egy közös imára a közeli megállapodás sikerében, hogy Európában végre barátság és béke legyen, mondta Jancsev Tancsó Popgancsev, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház lelkésze Esztergomban a Magyar Bolgár Barátság napján tartott megemlékezésen szombaton. A bolgár ortodox közösség tagjai megkoszorúzták a magyar-bolgár barátságnak emléket állító márványtáblát a bazilikában, ahol Rilai Szent János erekjéit 1183 és 1187 között őrizték. A megemlékezésen részt vett Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, és Varga Szimeon, az országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója. Soltész Miklós elmondta, Rilai Szent János hihetetlen életutat járt be a 9.-10. század történelmében. Remeteként és közösségalapítóként végzett tevékenységének jelentőségét mutatja, hogy emlékét a 21. században is ápoljuk. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszönetet mondott az imalánc elindításáért, és szintén arra kérte a hívőket, hogy az ukrán és orosz nemzet közötti békesség megteremtésének érdekében a budapesti találkozóig imádkozzanak közösen minden este negyed órát. Minden provokációt csírájában kell elfolytanunk, írta a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs a közösségi oldalán arról tájékoztatott. Felszólította az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetését, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a felsőoktatási intézményben történteket. Az egyetemen ugyanis erőszakosan zavarták meg az előadását Alexander Jakobsonnak, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének. Magyarország békés ország, és aki Magyarországra jön, annak ezt tiszteletben kell tartania, emelte ki a miniszter, hozzátette. A kormány elkötelezett abban, hogy ez így is maradjon, hogy erre a világon mindenhol bizton számíthassanak. A Magyar Falu program egyik legfontosabb pillére a falusi kisboltok támogatása, hogy helyben elérhetőek legyenek az alapvető cikkek, és ne kelljen azokért is a városba utazni. Jelentette ki a Dél-Dunántúli gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztésért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Móring József Attila azt mondta, a falusi kisboltok támogatása sok kis üzletet mentett meg, és számos helyen nyílt új bolt. A kereszténydemokrata politikus hozzátette, érdemes elgondolkodni azon, hogy lehetne ezt a szolgáltatást továbbfejleszteni. Példaként említette a mozgó árusítás lehetőségének megteremtését, hogy ne csupán a multiknak legyen alkalmuk arra, hogy közvetlenül eljussanak a vásárlókhoz, hanem a kisboltosoknak is. Ezért Móring József Attila bejelentette, javasolja Nagy István agrárminiszternek, valamint Gyopáros Alpárnak, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak. Vizsgálják meg a lehetőségét annak, hogy a Magyar Falu programban pályázhassanak a kisboltosok mozgó árusítás végzésére. Végül az időjárásról. Általában fátyol felhős idő várható, de az északkeleti megyékben még derült lesz az ég. Foltokban köd, réteg felhőzet képződhet. Csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között valószínű, de a derült északkeleti hidegre hajlamos helyeken -4-5 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 11 és 16 fok között alakul. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma megismerhetnek egy új könyvet, amelyet Berecz Lászlóné készített, és utána pedig beszélgetünk egy állatokkal gyógyító, vagyis kutyával gyógyító hölgyel. Az első riportunkban Zsuzsával beszélgetünk, a Matyó Népművészeti Egyesület tiszteletbeli elnökével. Valami szépet tettél elém, ez csak a külcsín, valószínű, hogy a belcsín is jó. Jó, hát lapja is van.
Sőt, a belévek is nagyon érdekesek, hát, hogyha hát valaki azért, érdeklődik.
Hát azért mondom, mert azért egy jó borító az még nem minden, de hogyha van benne valami értelmes dolog, akkor az már igen. Minek nevezzem ezt? Könyvecske?
Könyvecske, azt gondolom ez a megfelelő elnevezés, mert ahhoz, hogy könyvnek nevezzük, ahhoz túl vékonyka, hiszen 70 oldal mindösszesen a ez a kis könyv, amit előttünk láthatunk, de azt gondolom, hogy ez a téma, amit felölel, az megérdemli ezt a külcsint és a belbecset is, hiszen azért az a 70 oldal meg van töltve nagyon szép képekkel, illetve olyan leírásokkal, ami a téma kifejtését érinti. De még nem említettük, hogy miről is van szó.
Legyen érdeklődő a hallgató is, és akkor a címét, a festett rózsák hagyománya Matyóföldön. Tehát ez egy népművészetet valamilyen módon kerülgető kiadvány?
Nem kerülgeti egyáltalán,
hanem ezt akartam.
Éppen, hogy belevág a kellős közepébe, és azt gondolom, hogy a hallgatóság többsége a Matyó népművészetet, az többnyire a hímzéssel, illetve a népviselettel azonosítja, és kevésbé ismert az a szelete a Matyó örökségnek, ami a bútorfestést illeti.
Szőzsök is voltak.
Igen, tehát a viseletet azt ugye említettem, de a bútorzatnak a díszítéséről viszonylag kevés szó esik, és azt gondolom, hogy megérdemel ez is egy ilyen kis könyvecskét, illetve az erre való figyelemnek a felhívását, mert legalább annyira változatos, sokszínű, mint ahogy a matyóknak az ízlésvilágát már megismerhettük a többi népművészeti ág keretében, a bútoroknak a díszítése is rendkívül forma és színgazdag, és rendkívüli módon sajátos, erre a vidékre jellemző, habár azt hozzá kell tennünk, hogy nem kizárólag. Tehát ez a festési stílus, ez a festési technika, színvilág nem csak itt Mezőkövesden volt jellemző, hanem ennél egy jóval nagyobb területen, hiszen a Palócföldön is nagy előszeretettel alkalmazták ezeket a díszítményeket, sőt Miskolc felvidék tekintetében is hasonló ládákkal, bútorokkal találkozunk. Ami a talán a külső szemlélő számára is feltűnik, hogy a mezőkövesdi bútorok még a környező településekhez képest is díszesebbek, és sokkal tömörebb motívumvilágot mutatnak.
Amikor találkoztunk, pontosan nem is tudom, hogy hol valahol itt a városban, kérdeztem, akkor a 22-23 lesz itt a bútor festőknek egy konferenciája, vagy találkozónak is nevezhetjük, és akkor mondtad, hogy meg hát ekkor fog megjelenni a könyvecském, hát könyvem. Mondjuk ezt azért már 70 oldalmára, akár hogy is könyvek is nevezhető formátuma is hasonlít, nagyon szép tényleg, és ugye úgy gondoltam, hogy csak az. De nem, hát akkor még ide van. Tradíció és megújulás egy élő örökség tükrében. Lassan mondom, hogy megértsék, hogyha valaki ismeri ezt a szlogent. Csak azért, mert végül is egy élő örökségről van szó, nem pedig csak a múltról. Mert nálatok most ez egy megújulást jelent, úgy látom.
Igen, egyébként is ez az én világom. Tehát ugye nagyon sok függ attól is, hogy ki szerkeszt, ki ír könyvet. Nyilván én nem vagyok a néprajzkutató, meghagyom a történeti részt az etnográfusok számára, habár hozzá kell tennem, hogy két jelentős néprajzos tudósnak a cikke is szerepel ebben a könyvben, Balassa M. Iván a település szerkezetről, a házszerkezetről, házbelsőről ad egy áttekintést, Kácsilléri Klára pedig a bútorokat elemzi egészen az 1800-as évek eleje közepe tájától, a 910-es 20-as évekig visszamenőleg, és ez a cikk valójában egy olyan írás, amely már a mezőkövesdiek számára ismert lehet, hiszen Mezőkövesd város monográfiája tartalmazza ezt az írást. Igaz, hogy az új nemzedékek nem biztos, hogy már kézbe tudják venni ezt a 1973-ban megjelent, igen, vaskos kötetet. Én ebből emeltem ki az örökösök hozzájárulásával ezt a cikket, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon komplex áttekintés így a két néprajzkutató cikkével. Én magam pedig a mai tovább élésnek a világát, illetve lehetőségeit próbáltam bemutatni. Ezért is mondtam, hogy ez az én világom, hiszen a tradíciónak a újjáélesztése, illetve örökítése azt hiszem, hogy az én zászlómra van kiírva, hiszen Matyó Népművészeti Egyesület vezetőjeként ez volt mindig is a célom és a hivatásom. Igyekeztem ebben a könyvben is eleget tenni ennek, azon kívül, hogy a Kovács családnak a jelentőségét, az ő felmenőiknek a bemutatását, illetve a Matyó Népművészeti Egyesületben az általad is említett formák figyelembevételével, alkalmazásával hogyan tudjuk ezt a műfajt, tehát a népi bútorfestést, ezen belül is a mezőkövesdi hagyományoknak az átadását a mai élő alkotóknak, esetleg hobbi festőknek, akik szívesen ismerkednek ezzel a műfajjal, továbbadni olyan oktatók segítségével, közreműködésével, akik már bizonyítottak, tehát magas szinten művelik ennek a népművészeti ágnak a bemutatását, továbbadását, úgyhogy számomra ez mondom egy nagyon fontos része ennek a kötetnek, és igyekeztem azokat a sajátosságokat is elemezni, mind a szerkesztésmódot, mind pedig a festési technikát, a színvilágot bemutatni a leírásokban, fotók, illusztrációk segítségével, amelyek alkalmasak arra, hogyha valaki esetleg 100 év múlva veszi elő ezt a kis könyvecskét, akkor is esetleg némi gyakorlással, a némit helyesbíteném, sok gyakorlással el tudja sajátítani, hiszen igyekeztem részletesen bemutatni az ecsetkezeléstől kezdve a végkifejletig, sőt, egy kis iránymutatással egy mai modern bútor darabnak a festését is elképzeltem, illetve meg is valósítottam, ennek a folyamatát is leírtam ebben a könyvben. Ha valaki kedvet kap ahhoz, hogy ne csak az archív múzeumi anyagokban található régi tárgyakban gondolkodik, akkor esetleg egy mai használati tárgynak a díszítésével is egyénivé, hangulatossá, színesebbé teheti a saját maga lakását, szobáját, kis interjőrjét. Ehhez is találnak ebben a könyvben útmutatást.
Neved sértésnek, te egy élő népművészet vagy, egy bizonyos szinten. Te éltetted jó ideig itt Mezőkövesden a táncot az egyesületed kapcsán, illetve hát most belekezdtél pár éve már a bútorfestésbe is, ami tényleg szintén a népművészetnek az egyik ága. Ugye az etnográfusok a múltat tudják általában, kutatják a jelent is, de ott még bizonytalan, mert nem tudják, hogy melyik marad meg úgy örökké, mert melyiket fogadja el, vagy a közönség, aki megvásárolja, vagy pedig hát a szakemberek, nekik más a véleményük. De azért, ha azt mondhatnám, majdnem mindent tudsz a jelenből. Ugye, mit tudom én már, majdnem 60 éve, vagy 55 éve műveled ezt az ágat, a matyóságnak a örökség megtartó ágát, mert ez megtartó az örökség, nem ápolod, műveled. Tánccal is, festészettel is, és most már a könyvecskéddel is, amit nem akarok szemtelen lenni, nem lapozgatok. Előbb azt hittem, hogy tele lesz csak képpel, nem, ebbe írások is vannak, tehát valamiféle, úgymond népművelői szakértelmed is van, vagy könyvtárosik ahhoz, hogy tudjad, hogy milyen legyen egy ilyen kiadvány. Nos, a készítésben azért mondtad, hogy voltak szerkesztő segítőtársaid, de egyébként, hogy mi motivált téged arra, hogy ezt kiadd? Azon kívül, hogy tudom nagyjából, de mégse tudom.
Teljes mértékben az, amit elmondtál, és minden műfajban igyekeztem ezt az irányt követni. Tényleg pici lánykorom óta a néptáncban, aztán az egyesületnek a létrehozásában, majd az összes kézműves ágnak a felkarolásával. Azt szerettem volna elérni, hogy ez a matyó népművészet, a matyó kultúra ne csak a múzeumokban legyen fellelhető, hanem a mindennapjaink része is legyen, a része is maradjon, hiszen én a magam részéről ezt nem csak saját hivatásként értelmezem, hanem a mezőkövesdiek számára, a döntéshozók számára, az értelmiség számára én azt gondolom, hogy egy kötelezettség is kellene, hogy legyen, hiszen hogyha hagyjuk ezt tényleg csak az archívumokban fellelhetővé tenni, akkor már nem leszünk annyira érdekesek. Tehát ez a fajta kultúra Mezőkövesnek és környékbeli településeknek ez a védjegye, tehát én mindenképpen az iránt köteleztem el magam, hogy amennyire az én tehetségeim, ötleteim, a kortársaim, a kollégáim engedik, vagy legalábbis a tehetségüknél fogva lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket életbe tartsuk, azt én meg is teszem, és a népművelői vénám pedig azt diktálja, hogy itt viszont minden eszközt megragadunk erre, nem csak könyvet adunk ki, nem csak képzéseket indítunk, nem csak amatőrművészeti csoportokat, nem csak országos pályázatokat írunk ki, hanem ezeket mind így együttvéve. És nem tudjuk, hogy mely próbálkozásunk vagy terveink kit szólítanak meg. Ezt nem tudjuk előre, hiszen különböző képen reagálunk lehetőségekre, kínálatokra, és hogyha valakit pont ez a könyv szólít meg, akkor már elértünk egy eredményt. Ha valaki beiratkozik hozzánk valamelyik szakkörbe vagy tanfolyamra, akkor már szintén egy nagy eredményt értünk el. De ha azt mondom, hogy egy kiállítás megnyitóra jön el valaki, és ott eltölt egy nagyon kellemes és ismereteit gazdagító időt, akkor is nyertünk ezzel. Egy dolgot nem szabad, szerintem egyetlen egy mezőkövesdinek sem, hogy ezt megtagadni, ezt az örökséget, vagy nem kellő tisztelettel bánni vele, és én azon vagyok, hogy minél több helyi ember azt tekintse a feladatának, vagy legalábbis a szem előtt tartsa azt, hogy legyen ez fontos mindegyikünk számára, és amennyi a tehetség és idő és kedv engedi, részt is vegyen benne. És élvezze ennek a gyümölcsét, mert mi Mezőkövesden ettől vagyunk különlegesek.
Tanítottam honismeretet pár évig, és mondjuk én nem Mezőkövesden, Keresztesen, meg Vattán, de hogyha nekem a kezembe kerül volna egy ilyen kiadvány, valószínű, ha nem is az egészet, mert hát azért az a 30 óra vagy 33 óra kevés lett volna arra, hogy a környéket nem utassam be, de a matyóságot bemutatni, ez a kis könyv, vecske, ha vecske, nem megint, nem akarom degradálni, de hát azért, mert nagyon aranyos, azért mondom. Tehát ez tanítási órákra bevívendő most is, és a jövőben is, mert nagy valószínűséggel, hogy az van benne, ami él, és a múltból él, és a jövőbe megy ez a könyv.
Igen, én is ezt gondolom. Nagyon friss még ennek a kiadványnak az illata is, hiszen még néhány nappal ezelőtt került ki a nyomdából. De mindenképpen az a tervünk, hogy a könyvbemutató, ami október 23-án délután 4 órakor lesz itt a Mezőkövesdi Népi Művészetek házába, ezt követően eljuttatjuk ezt a könyvet minden helyi és környékbeli iskolának, illetve természetesen a helyi környékbeli könyvtáraknak, nagyobb országos megyei könyvtáraknak és múzeumok könyvtárainak is.
Tehát köteles példányok
nyilván az OSK-nak, de ezen kívül...
De plusz ahová érdemes, ahová
néprajzos érdeklődésű emberek, vagy éppen ezt tanuló emberek eljutnak, akkor ott hozzáférhető lesz mindenki számára.
Nagy valószínűséggel akár a matyóságot kutatók részére is fontos lesz ez, hiszen ez dokumentum marad, mert már itt van, ez már nem fogják bezúzni. Még ha a hiba is, nem keresem a hibát, még ha az is lenne benne, akkor sem. Egyébként lektorod volt, vagy magad voltál?
Kollégákkal olvastattam el, Zentai Tünde nagy ismerője a magyarországi butorfestő műfajnak, nagyon sok templomot és néprajzi tájegységet kutatott. Igaz, hogy a mezőkövesdi kutatásai még nincsenek,
viszont
viszont nagyon nagy rálátása van ezekre a dolgokra, és én azt gondolom, ő az előszóba is egyébként őt kértem meg, hogy írjon a könyvhöz ajánlást. Ő is felhívja erre a figyelmet, mivel ez konkrétan ismeretterjesztő céllal, tehát nem kutatási anyagot tartalmaz javarészt, hanem ismeretterjesztő céllal jelent meg, de nagyon nagy kihívás és nagyon szép feladat lenne egy fiatal néprajzos számára, hogyha még mélyebben kutatna a mezőkövesdi bútor történet területén, hiszen talán a hallgatók közül is többen ismerik azt a szinte könyvtárnyi irodalmat, ami a hímzéssel és a viselettel foglalkozik Mezőkövesd vonatkozásában. A bútorok területén még van kutatni való bőven, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ilyen jellegű feladatra is felhívná ez a könyv a figyelmet, mert ez tényleg még ilyen témában kutatásra vár.
Hú, ezernyi kérdésem lenne, de azért behatárolódik egy beszélgetésnek is az ideje, meg mellette, hát persze dolgod is van. Gyönyörű, nagyon szép, gratulálok hozzá, és hát remélem, hogy ha nem is ugyanebben a témában születik majd újabb kiadvány, mert te úgysem bírsz megülni.
Nagy valószínűséggel, tehát most mondhatni, hogy egy év volt, amíg ennek az anyagát ilyen állapotban közé mertem tenni, viszont az sem mellékes, és remélem szabad megemlíteni, hogy a mai nyomdai és egyéb költségek mellett elmenni szó nélkül talán nem szabad. És
támogatók kellenek.
És igen, tehát támogatók kellettek ehhez a könyvhöz is. Az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsága, illetve a Magyar Művészeti Akadémia tette lehetővé, hogy ezt most már kézbe is tudjuk fogni. Nem csak beszélni róla, mert a könyv ugyan egy éve, körülbelül egy éve forog a fejembe, tehát ennek a tartalmát illetően, illetve a részleteit kidolgozva, rengeteg fotó került a könyvbe szerencsére, és a gondolat viszont, hogy jó lenne egy ilyen kiadvány, az már ennél régebbi. Tehát ugye én 5 évvel kezdtem el ezzel foglalkozni, ezzel a műfajjal, de így az első néhány hónap után ez már nekem beindult ez a dolog, hogy mennyi hiányosság van egyébként nem csak a magyar bútorok tekintetében, hanem a többi tájegységben is viszonylag kevés az irodalom a berendezési tárgyak, a díszített berendezési tárgyak témájában.
Hát akkor jó gondolkodást a továbbiakban, mert biztos, hogy amíg élsz, addig fogsz szépen arról gondolkodni, hogy mit csinálj, meg egészséget hozzá.
Köszönöm szépen.
Elhangzott riportunkban Berecz Lászlónét hallották, a Matyó Népművészeti Egyesület volt elnöki, ma tiszteletbeli elnök, és meg sorolhatnám a mostani titulusait. műsorunk folytatásában. Bogácson beszélgetünk egy óvodai foglalkozás után, melyet néhány pillanatig azért fel is idézek, a kutyákról, illetve a gyógyító hatásról.
Stefáné Gulya Kingának hívnak, fejlesztő differenciál szakpedagógus vagyok, és állatasszisztált fejlesztő pedagógus is. Ezt a képzést a Debreceni Egyetemen végeztem el a gyógypedagógiai tanszéken. Különben magyar történet tanár.
Ilyen óriási intenzitással dolgozni, hát nem tudom, meddig lehet. Mondjuk ez embertől is függ, de megmondom őszintén, én is elfáradtam, csak nézni.
A nézésbe. Mivel nagyon lelkesít a gyerekeknek az öröme, meg hogy mennyire várnak minket feladatról feladatra, hétről hétre, ez engem tölt. Tehát nagyon feltölt, hogy ha megérkezem a kutyussal, akkor sokkal motiváltabbak, nagyon-nagyon örülnek nekünk, mindent jobban csinálnak, mindent akarnak csinálni, feladatokról nem húzzák ki magukat. Úgyhogy ki lehet fáradni, de azért töltekezünk is a gyerekekből.
Első gondolatom rögtön, amikor megláttam, hogy itt a motiváltság már megvan. A kutya megadja, de ahhoz kell egy bizonyos olyan szakember, aki képes arra, hogy ezeket a feladatokat összekösse,
igen,
illetve hát magához a szeretett kis lényhez igazik.
Közben figyelem őt is meg.
Ja,
gyerünk.
Elmegy.
Visszajön ő, csak
jó, csak akkor
jó neki is. Az úttest miatt féltem.
De egy okos kutya, úgy
nagyon
látszik, tudja,
képzett,
nagyon jó.
Igen.
Hát, akkor meg kell osztani a figyelmét, még a papírra is kell vetni néhány-néhány tekintetet. De
igen, bent ugyanez van a gyerekre, nagyon kell figyelnem. Egyben én vagyok a kutyának a felvezetője, másrészt a foglalkozást is én vezetem. Tehát ott van nekem 10-12 ovis korú, és ott van nekem egy képzett terápiás kutya, akinek a testi épségére, szükségleteire ugyanúgy figyelnem kell. Figyelnem kell azt is, hogy ő mikor fárad el, mikor kell egy feladatból kivenni, nem. Figyelnem kell a gyerekekre, hogy hogy mozdulnak felé, hogy simogatják, hogy neki se legyen ez sok. De nagyon, nagyon ügyes a kutyus, mert rögtön látom egy pislogásából, hogy na most ez egy intenzívebb feladat volt, akkor a következőben már pihentetőbb feladatot fogok neki szánni. Előre mindig megtervezzük, tehát most az ősz volt a tematikánk.
Láttam a faleveleket.
Igen, mindig tematikához építjük a foglalkozások feladatait.
Hány gyerekkel lehet ezt, mert egy hatalmas nagy tornacsarnokban is lehetne, de annyit már 12-től talán
nehezebb lenne figyelni.
Igen, egy ilyen foglalkozás maximum 10 fővel működhet. Tehát 10 gyerekre tudunk úgy figyelni egy kutyussal, hogy az a gyerek ne csak azt érezze, hogy ő most hozzá se ért a kutyához, hogy mindenki hozzá tudjon férni a kutyához. Ez a 10 fő az ideális. És a foglalkozás vezetőnek is, hogy tényleg a feladatokhoz mérten fejlődést is érjünk el, ne csak egy ilyen a móka kacagás se rossz, de hogy legyen valami végkimenetel ennek a kutyázásnak, a kutyás terápiának, tehát feladatokat is hajtunk végre, ami által fejlesztünk is. Tehát játékosan, észesen veszi a gyermek, hogy ő közben számol, taktilitást, tehát érzékel a kezével, a leveleknek a színeit, formáit, felszínét, és csak játékba van ágyazva kutyán keresztül.
Három szereplős, az óvodások adottak a 10 fő.
Igen.
Valamelyik jó, valamelyik kevésbé jó, de hát ez minden csoportban megvan. Nehéz néha-néha. Nyugodtan. Nem félek tőle, csak odébb veszem, hogy meg ne üsselek. Másik szereplő a kutya, aminek meg kell tanulni a dolgokat, engedéllyel együtt, mert hát azért az állatokat nem lehet csak úgy bevinni, se gyerekek közé, se feladatokhoz. És a harmadik szereplő pedig az a pedagógus, hogy nem is tudom minek nevezzek, terapeuta, aki tudom mondani, hogy azért ez a hármasság az ön részéről ugye megvan. Minden egyes alkalommal, mert így csak van. Akkor ér el eredményt, hogyha sikerül ráhangolni kutyát, gyereket, meg hát meg a saját magát.
Igen, az én egyéniségemet. Nagyon jó meglátás, hogy bármilyen kutyával ezt nem lehet célirányosan megcsinálni, egy ilyen feladatot végrehajtani, egy ilyen foglalkozást megtervezni. És bizony engedélyhez is van kötve, tehát nem vihetünk be gyerekek közé utcáról behívott, vagy éppen saját kutyánkat sem, még akkor sem, hogy nagyon cuki-muki, meg nagyon szereti a gyerekeket. Azoknak a kutyáknak egy nagyon nehéz vizsga teszten kell megfelelniük, hogy közösségbe gyerekekhez tudjanak menni. Tehát Angie egy terápiás kutya, végzett terápiás kutya, neki nehezebb dolga volt, mert ő egy mentett kutya. Tehát ő erdőből lett mentve, 6 éve van velem, kb. 2 éves lehetett, amikor a Tardi erdőben az egyik kolléganőm megtalálta, 6 kölykével és a párjával. Tehát összesen 8 kutya volt kidobva az erdőbe. Ő akkor nem bízott az emberekben. Álmomba se gondoltam, hogy ő belőle terápiás kutya lesz. De annyira ragaszkodott hozzám, mert én fogadtam őt be, megláttam a nagy szőr között a 2 kikandikáló, gyönyörű szép meleg barna szemeket, és én azt láttam benne, hogy ő egy nagyon-nagyon intelligens, értelmes, szerethető, hiszen minden állat ilyen, csak az esélyt meg kell neki adni, és hozzám került. Igen ám, de annyira kötődött hozzám, hogy nem tudtam úgy elmenni Tardi iskolába dolgozni, hogy ő ne szökjön utánam 100 méterre lévő iskolába. És a főnök mondta, hogy Kinga, ez így nem helyes, mert hogy ő egy kutya, mit szólnak a szülők, ennek van engedélyeztetési követelménye, stb. És utána néztem, akkor jöttem rá, hogyha ő terápiás kutya lenne, akkor ő neki létjogosultsága van az oktatási intézményekben. Belevesszük a helyét tantervünkbe, pedagógiai programunkba, és akkor Angie-ke jöhet velem dolgozni. De ez nem egyszerű. Az ő kiképzése 4 évbe telt. Azért, mert mentett kutya, újra kellett bízzon az emberekbe. Előtte remegett, nem fogadott el jutalomfalatot senkitől, még tőlem is nagyon nehezen, pedig én fogadtam be, akkor evett, ha senki nem látta. És ezt bizony neki meg kellett tanulnia, újra kellett szocializálni. Tehát 2 év volt a szocializációja, ami azt jelentette, hogy én Egerbe hordtam egy kiképzőhöz, aki mondjuk azt, hogy kutyapszichiáter is vagy, tehát aki a kutyák lelkét is rendbe tudja tenni, és utána kezdődhetett meg a kiképzése, tehát az még plusz 2 év volt. Tehát Angie most 2 éve szerezte meg a jogosítványát, és 4 évbe telt az, hogy ő terápiás kutyává váljon. A kiképzése 2 vizsgafeladatból állt, egy temperamentum vizsgából, ami azt bizonyította, hogy ő benne semmi agresszió nincs, hogy tud kompatibilis lenni a gyerekekkel, mert bizony egy ilyen foglalkozáson ráléphetnek a farkára, meghúzhatják a fülét, és ő neki ez bizony, tehát el kell viselnie, nem minden, mert a felvezető figyel rá, tehát azért óvjuk ezektől, de nem reagálhat agresszivitással. A másik része a vizsgának, egy foglalkozáson kell bizonyítania, hogy ő igenis képes egy ilyen feladatot megoldania, a gyerekek pórázon vezetik, vagy éppen egy trükköt mutat be. Tehát nem egyszerű, tehát utcáról behozott, vagy saját kedvencükkel, ezt nem tudjuk megcsinálni. Szakemberek által kiképzett kutyákról van szó.
Vagyok nagy kutyaszakértő, nézzük, hogy megvan-e még itt.
Itt van, arattunk a kis
drága. Ugye, tehát a fajtát nem nagyon lehet meghatározni, ez a tacskótól kezdve.
Sokféle, sokféle kutyával dolgoznak, igen, a szakemberek.
De ő tulajdonképpen...
Ő egy keverék, igen, de... egy bison havanyéze jellegű, mármint az állatorvos megítélése alapján, és a korát is a fogából, a fogazatából tudtuk megállapítani. Másfél-két éves lehetett, mikor hozzám került, most 8 éves a kutyus, és 6 éve vagyunk együtt, és hát 4 év volt a kiképzése, amit, ahogy elmondtam, nem volt egyszerű menet, de megérte. Tehát az, hogy látom a gyerekek örömét, egy percét sem, és az anyagi részét sem sajnálom, mert hát anyagilag is megterhelő. Egy ilyen kutyának a kiképzése nem fillérekbe kerül.
De jól néz ki.
Nagyon. És küllemre is. Senki nem mondaná meg, hogy ő egy befogadott erdőből mentett, nem így nézett ki.
Gondolom.
Tehát hát... a szőre, a teste, hát csapzott volt, fekély volt az egyik mancsánál, nem ápolták. És volt olyan a Facebook, amikor kitettem, hogy ki szeretné őt örökbe fogadni, hát nem sokan rajongtak érte, viszont én megláttam a lelkében azt, amit most mindenki a gyerekek által is, hogy mennyire kompatibilis és mennyire vágyik az emberi szeretetre és érintésre.
Mondjuk óvodás kutya, mert kicsi.
Igen.
A nagyobb kutyák, a nagyobbakhoz megijed, valók.
Lehet, hogy jobban
de
megijednének.
Az az igazság, hogy az óvodások ezt a fajta nagyságot szinte úgymond szívják magukban, mert pontos az,
olyan,
hogy
ők is kicsik.
Mintha gyereknek néznék.
Így van, nagyon jó meglátás volt, igen.
Aranyos kutya, de tényleg a természetétől is függ. Nem mindegyik kutya alkalmas
nem,
azért.
Nem.
Ilyen nyugodt természetű
nyugodtabb kell. Természetű kutyákat alkalmaznak terápiára, akiknek a habitusa is lehetővé teszi, hogy az emberrel tudjon kontaktolni. Tehát, hogy
figyelni
tudjon az emberre. Így, hogy óvodásokkal voltunk, és ő kicsi termetű, igen, így jobban befogadják, nem riadnak meg tőle, de vannak nagyobb termetű kutyák, mint a Golden Retriever vagy a Labrador. Nagyobb a testük, őket jobban körbe lehet ülni, tehát az az előnye is a nagyobbaknak, hogy jobban hozzáférnek a kicsi kutyát, nehezebben tudják, hogyha mondjuk többen vagyunk egy foglalkozáson, viszont bizalomgerjesztőbb, hogy kicsi a termete. Nem rémülnek meg, hogy hú, de nagy kutya, hogy vajon milyen a természet. Engyike, közben figyelem, mert ő bejárja a környéket.
Megnézzük. Hát hallgat.
Gyere,
ugye egyelőre, vagy legalábbis itthon a ló és a kutya az, amelyik oktatásban, vagy terápiás foglalkozásokban hasznosítják.
Hát
alkalmas lenne, gondolom, sok más
állat. Most már
állat
cicákat is alkalmaznak, terápiás cicás szövetség is van, és alapítvány is van már.
Hát,
a cicákat én se gondoltam volna, hogy meg lehet tanítani, de egyre többen alkalmazzák, és trükköket is tanulhatnak. Tehát akármilyen önfejű egy cica, ha neki jó dolga van, és kap érte jutalmat és simogatást, a cica is hajlandó a gyerekekkel, felnőttekkel összhangba kerülni. Illetve hallottam még óriás csigáról, vagy ezerlábúról, vagy van olyan, aki kaméleonnal dolgozik. Tehát kinek mi az a közege, ami a gyereket így be tudja kapcsolni egy ilyen feladatba?
Engedélyezve van már? Biztos, vagy pedig még...
Hát a cicáknak most lett egy egyesületük. A többi állatról így nem tudok, hogy lenne ennyire szabálya, mint a kutyás terápiának. A kutyás és a lovas terápia van a legszigorú szabályokkal megkötve ennek a foglalkozásnak a menete.
Ilyenkor mindig eszembe jutnak az állatvédők.
Igen.
Az állatvédők nem az állatot védik, hanem saját magukat, az ő elképzeléseiket, és akkor nem tudják, hogy ő mennyit gyógyít a gyerekeket.
Igen, és az állatvédőknek a szerepe, hogy most Angie-nek ez jó-e. Tehát, hogy neki bent volt a foglalkozása, egy kutya nem akarná. Ha egy állatnak ez nem komfortos, az én két szememért se fogja ezt megcsinálni, akármennyire ragaszkodik. Neki ez jó. Jó az, mert tudja, hogy szeretik. Milyen volt a sorsa ahhoz képest, ő 1000 mérföldkövet tett meg, hogy ennyien simogatják, jutalomfalatot adnak neki, becézgetik. Tehát ha neki nem lenne jó, ő kivonulna. Tehát az állat van olyan ösztönlény, hogy ő nem viselné el ezt a közeget, ha neki ez nem adna pluszt. Tehát ez nem arról van szó, hogy mi beleteszünk egy kutyát egy helyzetbe, ami neki nem komfortos. Ezért figyeljük, amikor már fárad, ő ezt jelzi, és bizony van egy kis fekhelye, ahol ő kivonul, és a feladat onnantól kezdve más irányt vesz.
Hány órát tud dolgozni? 3-at, 4-et?
Heti szinten 3 óra. Heti szinten. A korát is figyelembe kell venni. Ő már egy 8 éves kutyus, 10 éves korában már azt mondom, hogy nyugdíjas. Tehát őt már 10 éves kora után nem lehet ilyen intenzíven foglalkozásokra bevinni. Tehát 3 óra, ami egy héten neki egészséges. De vannak olyan terápiás kutyák, hogy annyira nagy az igény, hogy heti 5 órát is dolgoznak, de nem egy huzamba. Egy nap nem is lehetne ennyi időt foglalkoztatni egy kutyust. Hamarabb kiöregszenek, az idegrendszerük is hamarabb fárad. Tehát ők figyelnek a gyerekre, figyelnek rám. Tehát nagyon sok rétű egy terápiás kutyának a figyelme.
És tulajdonképpen ilyenkor már délután pihen.
Pihen,
mert
igen.
Mert hát ugye a kutyának a fő feladata, igen, ugye az ugatások kívül a pihenés, mert hát
igen,
azért van. Egyébként úgy még kis házőrzőrnek is jó lenne, hogy
igen, amikor látom, nem dolgozik, tudja, amikor én felveszem az egyesületünk pólóját, felteszem a jutalomfalat adagolót, ráadom az ő kis nyakkendőjét, amit most nem, mert olyan feladat volt, hogy ne akadjon bele, hogy ő dolgozik. Amikor én ezeket a kellékeket leveszem, ő tudja, hogy most már munkából ki van véve, ő ugyanolyan kutya, mint bárkinek a családi kedvence, megy és megugatja az idegeneket, vagy éppen szaglásza az ürgéket, tehát ki tud kapcsolni, és tudja, hogy ez már most az ő szabadsága.
Akkor másik kutyával kell dolgozni másik helyen?
Igen, nekem van most egy tanuló kutyám, ő egy Golden Retriever, ő most múlt 1 éves, ő most van képzés alatt, és hogyha minden sikerül, és őt is sikerül kiképezni, felváltva fognak dolgozni, hogy Angie-nek is több szabad ideje legyen, és a váltó társa is bele tudjon kerülni a mély vízbe, és fel tudja venni vele a ritmust, ő fogja betanítani. Tehát ellesi ez a szociális tanulás révén, hogy mit kell neki csinálnia.
Még fiatal, bírja a tempót, mondom, én már biztosan nem bírnám ezzel a sebességgel. Önnek nincs helyettese, úgyhogy önnek is pihenni kell.
Igen, nagyon érzem, hogy fáradok. Én sem vagyok már úgymond fiatal, mert 44 éves múltam, és bizony az az...
gyerek hozzám képest.
Azért már nem, mert a fáradtság, ami inkább szellemileg, a fizikai részét még bírom is, de a szellemi, hogy az a sok koncentráció, a többfelé figyelés az már engem is elfáraszt. Ilyenkor én is hazamegyek, és igen, le kell, hogy pihenem, és le kell valahogy ezt vezetnem. A hobbim az állattartás, nekem otthon nagyon sok állatom van, egy kisebb állatseregletem, én velük élem ezt ki, ezt a pihenést. Megetetem őket, simogatom, gondoskodom, itt tudok regenerálódni.
Említette, hogy egyesületben a dolgoznak, ez igen. Nem egy hatalmas országos egyesületet jelenthet.
A mi egyesületünk a Mondjunk Mancsot, Sajó Szentpéteren van a központja. Több egyesület is van, akik ilyen feladatokkal foglalkoznak. A legnagyobb szervezetünk, ami egy ernyő szervezet, az a MATESZE, a Magyar Terápiás Kutyák Szövetsége, tehát, hogy az fogja össze az egész egyesületeket, akik szintén terápiás kutyákkal dolgoznak.
Tehát akkor segítik egymást,
igen, az ernyő így van, meg szabályozva van, a MATESZE szabályoz ezeknek a tevékenységeknek a levezetését, a kutyák kiképzésének a menetét, tehát minden, ami a kutyás terápiával kapcsolatos, az ő honlapjukon megtalálható egészségügyi feltételek. Egy kutyának meg kell felelni az egészségügyi elvárásoknak. A terápiás kutyáknak minden évben meg kell újítani, sőt, 3 havonta kell szűréseken részt venniük, hiszen gyerekekkel foglalkozunk. Különböző vizsgálatokat meg kell ejteni, tehát ezek sem olcsóak, és nem egyszerűek. Tehát, hogy ezek is, tehát azért mondom, bármilyen kutyát nem lehet közösségbe. Féreghajtáson keresztül különböző egészségügyi vizsgálatokat kell megoldani.
Hát keményebb, mint egy jogosítvány.
Hát körülbelül, igen. Hát majdnem. Hát ez a kutyák jogosítványa. Igen, nagyon jó kifejezés.
A munkára való jogosultságot megkaptad, és akkor még egy pár évet dolgozni fogsz, akkor 2-3-at?
2. Mi már 2 évre előre vetítjük, hogy ezt a 2 évet végig dolgozunk, és utána jön a váltás a másik kutyussal. Addig ő betanítja, ellesik egymástól a jó dolgokat, hát néha rosszakat is megtanulják egymástól, de úgy tervezem, hogy 10 éves kor után már, hiszen az ő életének első évei sem voltak zökkenőmentesek, nem szeretném kizsigerelni, hanem azt, amíg még neki kényelmes, komfortos, addig dolgozzon.
Fizikai állapota jónak tűnik, nem kövér, nem sovány, izomrendszere még talán ért is, nem volt sérült.
Nem, hál' Istennek.
Akkor tényleg vagy nyugdíjas lesz. Na, de hát az nem fizikai állapota is nagyon-nagyon jó.
Hát muszáj a gyerekekhez.
Folyamatosan.
Igen. Regenerálódni kell.
Ennyi mozgással, hát ugye, mert mások, én leültem, és dolgozatot irattam, nem sokat mentem, csak hogy ne lessenek körbe-körbe, de önnek meg együtt kell játszani a gyerekekkel.
Minden feladatot meg kell mutatni, le kell feküdni, kúszni kell, mászni kell, hiszen a kutyát is figyelik, de azt is figyelik, hogy a pedagógus, aki bent van, vagy a foglalkozásvezető, hogy viszonyul a feladatokhoz. Hogy testhez álló-e. Mert hiszen én azt várom el, hogy utánozzák a kutyát. De hát azt is látják, hogy én meg tudom csinálni velük együtt. Én is játszom-e velük együtt. És valahogy ezt nem elvárják, de jól esik nekik a közös játék. És ez a hármasság, ahogy megkérdezt, igen, ennek működnie kell a gyerek, a pedagógus és a kutya. Egybe. Egy szimbiózisba kell, hogy működjön. Külön nem.
És az iskolák, a vodák, a pedagógusai hogy fogadják ezt a fajta módszert, mert ugyanazt ők már csak azért sem tudják, mert korban is, meg hát tudásban is más. Tanultak, és
igen.
Másképp.
Igen,
meg
ez egy nagyon jó
gyerekek
kérdés.
Gyerekek szeretetét, amikor ott
igen.
Van, némán a Mátéval, hogy nem is tudom,
igen,
mert sokat
többet,
hallok, többet kell foglalkozni,
mert vannak olyan,
de otthon így is van. Ugyanúgy van.
És így van.
Ez hogy veszik a szülők, illetve hát a pedagógusok, hogy ön az azért egy kicsit. Mondjam azt, hogy kedveltebb?
Hát azért nekem van egy aduász a kezemben, ez pedig a kutyám.
Igen.
Tehát ha én már bemegyek egy csoportba, ez egy nagyon jó kérdés, hogy fogadják a kollégák, szülők. Ez egy alternatív pedagógia. Tehát nem mindennapos hogy kutyával megy valaki dolgozni. Vannak szkeptikusok, mondjuk az eleje nagyon nehéz volt, amíg megszokták, amíg elkezdtek hinni benne, mert látták a változásokat a gyerekeken. Először voltak megjegyzések, hogy hát nem vagy teljesen épp elmélyű, mondjam így, hogy a kutyáddal együtt jársz dolgozni. De volt utána már olyan, aki kölcsönkért, hogy add már kölcsön Angie-két, mert látjuk, amikor te bemész egy órára Angie-vel, még a nagy középiskolások is csendben vannak, mert azt mondom ilyenkor a gyerekeknek, hogy ne csak rám figyeljetek, itt bent van egy érő lény, egy érző lény. Ha zajongtok, ha nem úgy szóltok, ha nem úgy mozdultok felé, megijed. És bizony empatikusabbak néha az állatok felé, mint az emberek felé. De ha már az állatok felé nyitnak a gyerekek, az embert is jobban tolerálják, ha én beteg vagyok, és mondom, hogy hát most Angie azért van velem, hogy segítsen, engem is ugyanúgy kedvelnek és figyelnek rám. Tehát empatikusabbá válnak a kutya révén a tanár felé. És amikor egy tanár ezt belátja, hogy a kutya nagyon jó közeg egy nyitánynak a gyerek felé, elhiszik, hogy ez egy jó dolog. És nem tesznek cinikus megjegyzést. Az óvodapedagógusok meg szemmel láthatóan pozitívan állnak hozzá, mert visszamennek a csoportba úgy a gyerekek, hogy én lemozgatom őket szellemileg, fizikailag, és kezelhetőbbé válnak. Jobban tudnak velük csoportfoglalkozást tartani, tehát ez egy nagyon jó közös munka. A tanárok pedig így, ahogy mondtam, hogy látják, hogy figyelnek. A kutyának megcsinálják a feladatot, a kutyának jobban számolnak, a kutya nem ítél, a kutya oda megy a legrosszabb gyerekhez is, nem tesz különbséget, hogy te rossz gyerek vagy, jó gyerek vagy, oda megy és megcsinálja nekik. A kutyát tudják irányítani, olyan gyerek is irányít, aki sose kerül ilyen pozícióba, hogy én most vezethet egy kutyát pórázon, ő mondhatja meg, hogy milyen trükköt adjon. Tehát olyan pozícióba helyezzük azokat a gyerekeket is, akik peremre kerülnek sok órán, akik nem kerülnek középpontba, a kutya által meg mégis megérezhetik, hogy milyen jó dolog.
Önnek is pihenni kell, de azért még egy kérdésem van. Bukovics Ákoson keresztül értem el önöket, és hát bizonyos engedélyek kellenek, nem a itteni beszélgetéshez, itt az óvodába is, vagy pedig ott következő helyen, ahol terjeszkednek. Akkor ugye azért ez egy jó dolog, hogy több iskola is megérzi ezt a lehetőséget.
Ez egy nagyon jó.
Így van, hogy ezzel másat ad a gyereknek. Nem csak a fővárosban kaphatnak, hanem
itt vidéken is. Nagyon jó ez a kérdés is, mert egyre szélesebb körbe jutunk el mi is. Eddig csak egy iskola volt, ahol én megjelentem a saját iskolám, és a saját céljaimat, saját óráimat színesítettem. Most már felismerték több óvodában, iskolában, és már van olyan, hogy vissza kell utasítanom iskolát vagy óvodát, mert nem fér be a munkarendembe. De ez nagyon jó! Ez egy nagyon jó érzés, hogy vannak olyan másképp gondolkodó óvodavezetők, iskola vezetők, akik kaphatóak erre az új pedagógiai szellemre. Nem elzárkóznak, hogy júj, mi baja lehet a gyereknek, mit kaphat el, jaj, ha megharapja, hanem az előnyét látják, hogy egy képzett szakember egy képzett kutyával mit hoz ki a gyerekből.
Nagyon szépen köszönöm. Gondolom, hogy nem lenne féltékeny arra, hogyha erre a riportra többen elkezdenének állatterapeuták lenni.
Nem. Az a céljunk.
Hanem hogy... inkább az, nem. Hogy a világ legyen jobb. Hello!
Maradj! Angie, gyorsan!
Mit csinál?
Átment az úttesen.
Nem áll.
Nem megállt.
Na, köszönöm szépen. Meg kell tanulnod, te
kutyus. Meg kell. Hát anya nem figyel.
Nem lennék-e féltékeny? Erre én még választ adnék.
Na, jó van.
Nem lennék féltékeny, sőt, annak örülnék, hogyha minél többen lennénk, hogy minél szélesebb körbe el tudna jutni, itt ilyen vidéki körökben is, és ehhez én egy lépést is tettem, az idén elkezdtem a habilitációs kutyakiképzői tanfolyamot, aminek az lesz a végeredménye, hogy én is képezhetek ki terápiára való kutyusokat, terápiás kutyákat, és segítem azokat a kollégákat, akik ilyenre adják a fejüket, és ha hozzám fordulnak, vagy hozzánk az egyesületünkhöz, akkor ebben segítséget tudunk nekik nyújtani.
Stefánné Gulya Kingát hallották egy Bogácson folytatott óvodai foglalkozás után. A munkatársak Kovács Krisztina zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes!